Tehát 2 Tesszalonika egész második fejezet. Testvéreim, kérünk titeket, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a hozzávaló gyülekezésünkre nézve, hogy ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, és ne rémítsen meg titeket semmilyen lélek, beszéd vagy nekünk tulajdonított levél, mintha már itt volna az Úr napja. Nehogy valaki valamiképpen félrevezessen titeket, mert nem jön el ez addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ülve Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. Nem emlékeztek rá, hogy már elmondtam ezeket nektek, amikor nálatok voltam? És tudjátok, hogy most még mi tartja vissza, hogy csak a maga idejében jelenjen meg? Működik ugyan már a törvénytiprás titkos bűne, csak hogy azt, aki most még visszatartja, el kell távolítani az útból. És akkor megjelenik a törvénytipró, akit az Úr Jézus megöl szájának leheletével és megsemmisít megjelenésének dicsőségével, akinek eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival, és a hamisság minden csalásával azok számára, akik elvesznek, mivel visszautasították az igazság szeretetét, hogy azáltal üdvözüljenek. Ezért bocsátja rájuk Isten a téveigés hatalmát, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy az ítélet utolérje mindazokat, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk Istennek értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre a lélek megszentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért, testvéreim, legyetek álhatatosak, és ragaszkodjatok azokhoz a rendelkezésekhez, amelyeket akár beszédünk, akár levelünk által tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Imádkozzunk! Drága mennyei Atyánk, mint Teremtőnkhöz, Alkotónkhoz jövünk, járulunk eléd így, mint gyülekezet a Te fiad Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük neked azt, hogy Te adtál helyi gyülekezeteket, és így adtad ezt a gyülekezetet is. Köszönjük, hogy a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban való hit, az ő keresztjébe való hit, az üdvösségbe, a feltámadásba betett hit, az, ami összetarthat itt bennünket. Köszönjük nekünk, Úrunk, hogy Te, mint jó pásztor, gondoskodsz rólunk, Te táplálsz bennünket, Te vezetsz bennünket. Kérlek téged most is az előttünk lévő ige hirdetésért, hogy vezess ezáltal bennünket. Szólj hozzánk, Urunk, úgy, ahogy arra nekünk szükségünk van. Tudjuk, hogy csak ugyanazt halljuk mindannyian, de mégis máshogy szól az hozzánk, hiszen a Te igéd oly gazdag, és a Te igéd élő és ható. Hadd kérlek téged azért, hogy Te áld meg Monti testvérünket, Te tedd őt alkalmas edényi arra, hogy az üzenetedet átadja. És Te tégy bennünket alkalmassá, nyitott fülűvé, nyitott szívűvé, hogy halljuk, értsük és éljük a Te igédet. Hadd kérjünk téged azokért, akik a gyermekeink között szolgálnak, tedd az ő munkájukat, az ő szolgálatukat áldottá, gyümölcsözővé. És hadd kérjünk téged mindenütt, ahol az országban és a világban a Te nevedben összegyűlnek, hogy légy ott a Te jelenléteddel. Urunk, végezetül hadd kérjünk téged országunk vezetőiért, adj nekik olyan tanácsadókat, akik a Te akaratodat szólják, és kérlek, Urunk, hogy Te formáld a mi vezetőinket, Te adj nekik hozzád forduló, a Te akaratodat kereső, téged félő lelkületet. Ámen.
Szeretnék kezdeni egy elég egyszerű kérdéssel ma délelőtt. Már előfordult az életedben, hogy te mondtad valamit valakinek, és ő félreértette azt, amit te mondtál neki. Már volt ilyen, ha valaki kérdez tőlem, hogy hogyan kell jutni oda, És én azt mondom, hogy ezt kell csinálni, hogy először menjél az úton egyenesen, a harmadik utcánál a jobbra kell menni, utána balra, utána jobbra, utána balra, és ott leszel. És 10 perc múlva az ember fölhív, pontosan mit mondtad, mert nem érkeztem arra a helyre, ahova akartam jönni. Félreérti azt. Van olyan, hogy az ember ír egy levelet valakinek. És ő próbál abban a levélben nagyon világosan mondani az ő látása egy kérdésben. És utána kiderül, hogy egészen más megértette abból, amit írta. Vagy a másik oldalon kíváncsi lenném, tudom, hogy ezt nem lehet csinálni, de ha valahogyan tudnunk intézni azt, hogy a Luther Martin tudna visszajönni a világban ma, és bemenni egy átlag evangélikus templomba. A Luther azt mondta, hogy hú, de jó, ez, amit én tanítottam, és ezt, amit én vártam, hogy így néz ki egy gyülekezet. A Wesley Jánossal tudnunk ugyanazt csinálni, egy metodista gyülekezetben. De azt mondta, hogy szerintem mindegyik azt mondta, lehet, hogy ez nem minden, de egy-egy dologban, hogy én nem arról beszéltem, amikor ezt mondtam. Én valami egészen másról gondoltam. Félre értelmeztetek azt, amit mondtam. Egy ilyen helyzet látjunk itt a felolvasott igében, amikor Paul ír ez a második levelet a Tesszalonika gyülekezetnek. Itt a második részben ő kezd beszélni arról, hogy várjatok egy kicsit. Ti rosszul értelmeztetek, mi nem tudjuk, hogy pontosan mi volt az, amit rosszul értelmeztetek. Van három lehetőség. Az egyik az, hogy rosszul értelmeztek, amit a Paul írt az első levelben. Mert az első levelben Paul írt és beszélt arról, hogy Jézus vissza fog jönni. Vagy lehetséges az volt, amikor Paul ott volt és tanított, hogy volt valaki, aki félreértette, amit ő mondott. A harmadik lehetőség az, hogy volt egy személy, aki félreértelmezte azt, amit Paul mondott, és utána ő ezzel a tév hittel, ő írt egy levelet a gyülekezetnek. De a lényeg valahogyan egy félreértés történt. Volt olyan emberek, akik megvoltak győződve arról, hogy már megvolt az Úr napja. Már Jézus visszajött. És Paul itt beszél arról, hogy szó sincs arról. Nem. Mielőtt Jézus visszajön, kell, hogy történjen bizonyos dolgokat. És itt a második részben beszél egy kicsit arról, hogy mi az, ami kell, hogy történjen, mielőtt Jézus visszajön. Az egyik, amit látjuk a negyedik versben, hogy egy nagy hatalma lesz. Lényegében egy olyan hatalom, egy olyan uralkodó, aki úgy mondom, lényegében sátán képvisel az ő uralmával. A 11. versben mi azt látjunk, hogy nagyon sokan fognak követni őt. Nagyon sokan fognak követni őt. A részletek megint nagyon nehéz határozottan mondani. Nagyon sok ember már próbálkozott. Nagyon sok kommentárban lehet olvasni pontosan, hogyan lesz felépítve mindent az utolsó időkben. Csak az a probléma nekem ezek a kommentárokkal, ahol mindegyik meg van győződve arról, hogy ő mondja a helyes, az egyik ellentétes a másikkal. Ami ellentétes a harmadikkal, ami ellentétes a negyedikkel. És azért én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lennünk, amikor mi próbáljunk értelmezni az igét, amit beszél az utolsó időkről. Én azt mondom, hogy egy megfelelő alázattal kell beszélni ezek a erről a dolgokról, mert az igé, amikor beszél erről az időről, inkább képekben beszél, és nem fekete-fehéren. És fönttal az a veszély a mi életünkben, ami történt Tesszalonikában, amikor Pál írta ezt a levelet, hogy volt téves látás ebben a kérdésben. Van olyan dolgok, amit tudjunk, de a részletek nem. A héten, amikor olvastam erről, vannak olyan könyvek, akik azt mondnak, hogy ez az uralkodó, akiről van szó itt, ő fog uralkodni Európában, és lesz 10 olyan európai ország, ami csatlakozik az őrhatalma alá. Én azt mondom, lehetséges, hogy ez lesz. De én nem merném mondani azt, hogy biztos így lesz. Biztos 10 ország lesz Európából. És onnan fog indulni ezt a hatalom az utolsó időkben. Azt, hogy lesz valami nagyon erős vezető, aki lényegében egy világvezető lesz, úgy tűnik az igéből, hogy olyan lesz. Látjunk itt a 9. versben, amikor beszél róla, hogy rengeteg hatalma lesz. Úgy van írva, hogy minden hatalmával. Nagyon hatalmas lesz. Jelekkel, csodákkal tud cselekedni. Utána a következő versben, amikor azt mondja, a gonoszság mindenféle csalással azok számára, az, hogy ő valódi csodát tudnak tenni, és valódi jeleket tud tenni, vagy ezek csak nagyon jó hamisítványok, nem lehet kideríteni. De én azt mondom, az egyik értelme lényegében mindegy. Mert ha olyan jó az a hamisítvány, hogy az ember azt gondolja, hogy az valódi, vagy ha az valóban valódi, ugyanott vagyunk. Ugyanott vagyunk, hogy ott van valaki, aki a látszat az, hogy ő nagyon hatalmas és nagyon sok mindent tud csinálni. Ami biztos róla az, hogy ő gonosz, hogy ő csalással fog félre vezetni embereket. De ebben az igében látjunk más dolgokat is. A 6. és a 7. versben következőt olvasunk, és azért ezt tudjatok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenek meg. És utána a következő versben, aki ezt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Ki tartja vissza a gonoszság a világban? Az Isten lelke. A Szent Lélek visszatartja a gonoszság a világban. Látjunk, hogy lesz valamikor a jövőben, hogy valami ok miatt az Isten tervében az Isten lelke fogja kicsit visszalépni. És fog engedni Sátán és a Sátán hatalma jobban uralkodni a földön. De amit látjunk ebből, ez az Isten döntése, nem a Sátáné. Nem szabad elfelejteni. Isten uralkodik. Isten az, aki mindenható. És semmi nem történik ebben a világban, ha Isten nem engedi. És akkor azt is jelenti, hogy semmi nem történik a mi életünkben, az én életemben, a te életedben, az Isten tudata és engedély nélkül. Mi túl gyakran panaszkodunk, hogy hol van Isten? Isten miért nem segít az én életemben? Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Isten az ő terve szerint dolgozik a mi életünkben. És Isten használja a körülményeket, és néha használja a nehéz körülmények a mi életünkben, azért, hogy ő akar formálni minket. Nem szabad elfelejteni. Isten uralkodik. És nem szabad elfelejteni, ahogyan tovább olvasunk itt, hogy mi lesz a végén, a 11. verstől a 13. versig, a végső Jeruzsálem kié. A végső Jeruzsálem Istené. Ez garantált. És az, hogy ez garantált, hogy a végső Jeruzsálem az Istené, akkor ez adhat vigasztalás nekünk. Mert mi tudjunk, hogy mi lesz a végeredmény. Van nagyon sok helyzetben, amikor az ember izgul, mert nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény. Én szívesen nézem egy jó amerikai foci mérkőzést a tévén, de egészen más nézni egy foci mérkőzést élőben, és más nézni, amikor már tudom az eredményt. Tegnap az amerikai egyetemi foci csapatok között volt egy nagy mérkőzés. Az egyik legjobb csoport a Georgia államból játszott, az egyik másik csapat Alabama-ból az egyik legjobb csapatja is. A vége fele az egyik csapat szerezte pontokat, és átvette a vezetést, és a másik csapat kapta a labdát megint, amikor kb. Egy perc maradt a mérkőzésen, egy majdnem reménytelen helyzetben. Én csak gondol, és ez a házi csapat, aki akkor nem vezetett. És én csak tudok képzelni, hogy az a 80 000 néző, aki ott volt egy egyetemi foci mérkőzésen, hogy milyen csalódottság volt bennünk, hogy majdnem győztünk, és nem. És egy teljesen remény helyzetben, az utolsó másodpercben, a mérkőzésben, az utolsó lehetőség a csapatnak, a csapat quarterback dobta egy labdát, amilyen messzere tudott dobni, pont a véder kezébe ment a labda. De a véder kezéből valahogyan átugrott a labda, és a támadó csapat ember kezére ment a labda, és ő futott, és szerezte a győztes pontok azokkal. Ha én lettem az edző az egyik csapatban, vagy a másik csapatban, valószínűleg szívinfarktusból ott meghaltam, és ott maradtam volna. De az, hogy amikor én reggel néztem ezt, semmi izgalom nem volt bennem, mert mielőtt kezdtem olvasni a végéről, már láttam a végeredményt. És az, hogy tudtam a végeredményt, csak kíváncsi voltam arról, hogy hogyan fognak szerezni a pontokat, nem volt az a kérdés bennem, hogy fog győzni vagy nem. És én azt mondom, hogy szerintem egy kicsit így kell lennünk az utolsó időkvel, azzal, hogy Jézus vissza fog jönni. Én már tudom a végeredmény. Én már tudom, hogy Jézus győz. Most csak én érdekességgel nézem, hogy hogyan fog csinálni ezt. Az, hogy fog csinálni, az nem kérdés. A kérdés a hogyan. Csak várom, majd kiderül. Lépjünk tovább. Mi tudjunk, hogy ő visszajön, akkor mi hogyan reagáljunk? A kiosztott vázlaton a második pontban van a válasz arra, hogy adjunk hálát Istennek. Miért adjunk hálát neki? 13. vers. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek. Mindenkor értetek testvérem, akit szeret az Úr. Az első oka, hogy mi adjunk hálát Istennek, az, hogy ő szeret minket. Milyen jó dolog, hogy tudhatjunk azt, hogy ő szeret minket. A mindenható Isten, aki csak a szavaival teremtette a világot, az a mindenható Isten szeret téged. Nem hihetetlen az. Van több, mint 6 milliárd, esetleg már 7 milliárd fölött vagyunk a lakosság a világban, és annak ellenére, hogy ilyen sokan vagyunk, vagy 8 milliárd most már lassan, ő szeret. Abból a rengeteg emberből Isten szeret téged. Én azt mondom, az egy oka az én életemben, hogy én hálát adok neki. Ő szeret engem. Az, hogy ő szeret, azt jelenti, hogy ő a legjobbat akar nekem. Gondoljatok róla. Isten a legjobbat akar neked, mert ő szeret. Nem csak szeret, hanem ő kiválasztott téged. Itt jön egy teológia kérdés, amikor mi beszéljünk a kiválasztásról. És néha van egy olyan érzés bennünk, hogy ez nem igazságos. Én egy másik szemszögből szeretnék közlíteni ezt a kérdést most. Az, hogy valaki kiválasztott vagy nem, ez fontos, hogy a hívő ember tudja ezt. Nem tartozik a hitetlen emberhez. Ha én beszélek egy hívő emberrel, és én kérdezem tőle, hogy Isten kiválasztott téged, mit mond a hívő ember arra? Én nagyon remélem, hogy ő azt mondja, hogy igen, Isten kiválasztott. Mert ha a hívő ember nem tudna mondani ezt, lényegében a hívő ember azt mondja, hogy Isten nem csinált semmit. Én csinált mindent az én üdvösségemért. Én hoztam a döntést, azért én vagyok a jó. De az az érdekes számomra, amikor én beszélek hívő emberekkel, az ember alázatos ebben a területben. Ő azt mondja, hogy milyen jó. Milyen jó, hogy Isten keresett engem. Én eddig nem találkoztam egy hívő emberrel, aki nem tud mondani ezt. Milyen jó, hogy Isten keresett. Milyen jó, hogy Isten nem hagyta abba a keresést. Milyen jó, hogy Isten nyitotta ki az én szememet. Mint hívő ember, ha mi nem tudunk mondani, hogy Isten kiválasztott, lényegében mi azt mondjuk, hogy én csináltam. Én vagyok a központban az én üdvösség kérdésemben. De ha mi megértjünk azt, hogy Isten kiválasztott, akkor van egy megfelelő egészséges alázat bennünk, hogy az Isten kezdeményezés az én életemben az volt, amit vezetett engem az üdvösséghez. A hívő ember nyilatkozik így, hogy Isten kiválasztott engem. Isten keresett meg engem. És én azt mondom, megint ez egy oka, hogy mint keresztények mi adjunk hálát Istennek. Mi hálát adjunk nekik, hogy ő volt az, aki keresett minket. Tovább olvasunk. Akit szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája, és az igazságba vetett hit által. Az, hogy ő kiválasztott, mi most induljunk egy folyamatban. A megszentelődés. És megint azt látjunk ebben a megszentelődés folyamatban, ez a lélek munkája. Isten tovább dolgozik bennünk, amikor van ez a megszentelődés folyamat a mi életünkben. Isten az, aki elkülönít, Isten az, aki szentre tesz minket. Az igazságba vet hit. Miben hiszel? Az igazságban. De azt, hogy mi tűrhatunk az igazság, olvasni kell. Ha mi nem olvasunk az igét, nagyon nehéz hinni benne. Mert mi nem ismerünk az Urat. Ha mi ismerjünk őt, ha mi ismerünk az igazságot, akkor tudunk hinni. Ismeret nélkül nehéz hinni valamit. Megyek egy ázsiai országba, és amikor érkezem oda, nem volt lehetőségem pénz váltani, mielőtt érkezem oda, megyek ki az utcára, és valaki azt, oda jön hozzám, azt mondja, hogy change money, change money. Ő akar váltani pénz velem. Csak két problémám van, amikor egy ember az utcán csinál ezt velem. Egy, nem volt lehetőségem utána nézni, hogy mennyi az árfolyam. A másik az, hogy én sohasem voltam abban az országban, nem is tudom, hogy hogyan néz ki a pénz. Ha valaki oda jön, és azt mondja, hogy biztos láttad, hogy az árfolyam egy a százhoz, én, ha te adsz nekem $10, akkor én fogok adni neked 10,000. Az én pénzemből. Nem? Nem, ő nagyon rendes velem. Ő nem ezért akar adni, ő 10,000 akar adni. És én azt mondom, ez egy jó üzlet. Én vállalom ezt, és én büszkén odaadom neki a $10, és kapom a 10,000. Megyek egy első boltba, és próbálok fizetni ezzel a pénzzel, és a pénztáros kezd nevetni. És ő azt mondja, hogy ez a régi pénzünk, ez az első világháború előtt használtunk, az a pénznek nincs semmi értéke. Én olyan büszke voltam, hogy én egy olyan jó üzlet csináltam. Én hittem, hogy ez jó. A probléma, a hitem nem volt az igazságban. Először kell kutatni, hogy mi az igazság. És amikor megvan az, amikor tudom az igazság, akkor tudok hinni. Ha nem ismerem az igazság, akkor csaladás és kudarc fog jelenteni az én életemben. Hiszünk az igazságban. 14. vers. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Isten elhívott téged. Ő hívta meg, hogy mi tudunk részt venni az ő dicsőségben. Milyen nagyszerű az? Milyen lehetőség kínál nekünk? Az az Isten, aki szeret minket. Az az Isten, aki kiválasztott minket. Az az Isten, aki meghívott minket. Milyen nagyszerű dolog van tudok részesülni. Azért, mert ő meghívott, kaptam egy meghívót, hogy én tudok részt venni abban. Most otthon a szekrényemben van egy meghívó nekem. Most szombaton, ha minden igaz, a Eszter lányom szalagalavató lesz. És nekem van egy meghívó ott. Amikor én oda megyek szombat este azzal a meghívóval, és én mutatom annak az embernek az ajtónál, ő be fog engedni. Ő nem fog azt mondani, hogy megnézem ezt a meghívó, ez egy hamisítvány. Ez nem egy valódi meghívót. Nem, a lányom szerezte nekem egy valódi meghívót. És akkor azzal a meghívóval én tudok belépni azon az alkalmat. És akkor én tudok részt venni abban. Az, hogy ő szép ruhában lesz, és fog táncolni, és ilyesmit, az nagyszerű. De én azt mondom, hogy az, amiben én részt veszem szombaton, az nem lehet összehasonlítani azzal, amiről van szó itt a 15. versben. A 15. versben arról van szó, hogy mi fogunk, a 14. versben, hogy mi az Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében fogunk részesülni. A sokkal nagyobb, mint bármit, amit mi tudunk tapasztalni itt ezen a földön. Ez van nekünk. Ez, amit vár ránk. Milyen nagyszerű az. Az utolsó pár vers, 15. verstől összekötő szó, azt mondja, hogy ezért tehát. És a gondolat itt az, hogy eddig, amit mondtam, eddig, amit tudtok, ami igaz rólatok, mint hívő emberek. Az, hogy Isten szeret, az, hogy az Isten kiválasztott ember vagy, az, hogy részesültünk az ő szeretetében, azt, hogy ott van, hogy mi kaptunk a meghívót, azt, hogy ott van, hogy mi részt veszünk az ő dicsőségében, azt, hogy ez van, azt mondja, azért tehát. Azért tehát. Testvéreim, aljatok szilárdon. És ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akar beszédünkből, akkor levelünkből tanultatok. Ragaszkodni kell, hogy mi tudunk szilárdan állni. Az a szilárdon állni, úgy kell állni, hogy amikor jönnek a hullámok, amikor jönnek az erős szél, mi tudunk ott állni egy helyen. Miért tudunk ott állni egy helyen? Mert a gyökerek mélyen mennek. Nyáron, amikor kint voltunk az Egyesült Államokban látogatni a szüleimet, az egyik este volt egy nagyon nagy vihar. És a következő reggel, amikor fölkeltünk, kimentünk az egyik kert részbe, és ott volt két hatalmas nagy fa, ami összedőlt a viharban. És az volt az érdekes, amikor oda mentem, és megnéztem ezeket a hatalmas nagy fákat, úgy mondom, hogy kb. Ilyen vastagok voltak, de az volt az érdekes, hogy gyökere nem volt. Amikor kidőlt az a fa, lehet látni azt, hogy a gyökerek maximum 1 méteres voltak. És amiatt, amikor jött a vihar, amikor jött a szél, amikor jött az eső, amikor puha lett az a föld, a fa alá az, hogy a gyökerek nem mentek lejjebbre, az a fa nagyon könnyen összedőlt. Az a fa nem szilárdan állt. Akkor is, ha kívülről úgy tűnt, mintha minden rendben volt vele. A probléma az volt, hogy hiányzott azok a mély gyökerek. És itt, amikor gyökerekről van szó, van beszél a hagyományokról. És itt azt mondja, hogy a hagyományok, amely a mi beszédünkben és a levelünkben kaptatok. A hagyomány nekünk főleg az Isten igéje. És én azt mondom, hogy néha van egy probléma, amit mi csináljunk, mi kezdjünk, próbáljunk kezdeni hozzátenni az igéhez, olyan hagyományokkal, ami nem Istentől van. Nem akarok belemenni abba most, hanem csak azt akarok mondani, hogy vannak jó hagyományok. És azok a jó hagyományok, azok, ami Istentől származik. És nagyon fontos, hogy mi ragaszkodunk azok a hagyományokhoz, ami jön az Isten igéje, az Isten beszéde által. Ha mi ragaszkodunk ahhoz a beszédekhoz, akkor az ugyanolyan, mint az a fa, amelyik nagyon mélyre teszi le a gyökerei. Mélyen kell tenni a gyökerénk. A 17. vers. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Én látom egy veszély az evangéliumi gyülekezetekben. Ez független a felekezettől, ez az evangéliumi gyülekezetek. És a veszély az evangéliumi gyülekezetekben az, hogy mi örömmel szívesen beszéljünk teológia kérdésekről. És mi tudunk összejönni órakon keresztül beszélni teológia kérdésekről. De itt, ebben az igében, a 17. versben a következőt olvasunk, amit olvastam. Vigasztaljatok meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó teológia beszélgetésben. Nem. Minden jó cselekedetben és beszédben. A cselekedet és a beszéd így beszél arra, hogy mi hogyan viszonyuljunk más emberekhez. Mi az, amit jellemző rólunk? Azok a jó cselekedetet és a beszéd. Péter ma hallotta ezt tegnap este, de mondom megint. Pénteken kaptam egy levelet, egy néni az Egyesült Államokból, nem is mondtam, hogy bolyanak, mert a hétvégén nem volt lehetőségünk sokat beszélgetni, de egy kb. 80 éves néni a szüleim gyülekezetéből. És a levelben küldött egy olyan vasárnapi program, ami volt a vasárnapban, ott abban a gyülekezetben két héttel ezelőtt, és akkor tartottak valami emlék Isten tisztelet, és amikor adtak hálát Istennek azok az emberekért, akik meghaltak az utolsó évben abban a gyülekezetben. És például sorolva 13 név, akik meghalt abban a gyülekezetben az utolsó évben. És a levellel, az a küldött egy levelet, és a levelben ő küldött $50. És annyit mondott, hogy Monti, tudom, hogy nagyon sok költség volt az utazásokkal az utolsó fél évben, legyen ez egy kis segítség neked. Én azt mondom, hogy ilyenfajta jó cselekedetekről van szó. Ilyenfajta beszédről van szó, hogy amit ő írt abban a rövid levelben, csak bátorításként. A hívő közösség azt kell legyen jellemző rólunk. A jó cselekedet. Azt a kis szó, amivel tudunk bátorítani és vigasztalni egy testvért. Persze van hely, hogy beszéljünk az utolsó időkről. De szerintem sokkal jobban tetszik Istennek azt, hogy mi töltünk az időt, az életünk a jó cselekedettel. Ez, amit Isten vár a hívő embertől. Legyen mély a gyökerünk. Két alkalmazással szeretnék befejezni. Az egyik alkalmazás a hívő embernek, és az a tizedik versben találjuk a második részben. A szeretet által üdvözöljünk. És az alkalmazás a hívőknek az, hogy legyen haladás a mi szívünkben. Mert Isten keresett minket. Mert Isten adott élet, új életet nekünk. Legyen tele a mi szívünk haladással amiatt. És a 12. versben van szó azok az embereknek, akik még mindig nem hoztak egy döntést. Akik nem járnak Istennél, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Itt azt mondjuk, hogy ezek az emberek élveznek. A hamisság csábító. A hamisság jól néz ki. A 10,000 pénz az 1,000 helyett az nagyon jól néz ki. De az egy hamisság. és idővel kiderül, hogy üres. Aki hisz abban, amit Sátán kínál a világban, az hisz valamiben, ami teljesen üres. És előbb-utóbb fog kiderülni, hogy az üres. Az az én imádságom, hogy az az ember, aki még küszködik ezzel, tud látni azt, hogy amit Isten mond, az az igaz. És hogy tud leborulni Isten előtt. És mondani Istennek, hogy legyél az Úr az én életemben. Imádkozunk. Édes Atyánk, tudjunk azt, hogy Te uralkodsz. Hogy a Te hatalmad nagyobb, mint bármilyen más. Tudjunk azt, hogy a Te uralom egy szuverén uralom. Tudjunk azt, hogy a végső Jeruzsálem a Tied. Kérjünk, segíts azokat, akik még nem ismernek ezt az igazságot. Végezz a munkát az ő szívükben, hogy tudnak leborulni előtted. És nekünk, akik már ismerjünk téged, kérjünk, segíts minket, hogy tudunk szilárdon állni, hogy mi tudunk hinni az igazságban. És különösen kérjünk, hogy segíts, hogy tegyünk jót másokkal. Legyen az önzetlenség jellemző rólunk, ahogyan mi éljünk ebben a világban. Legyen hálaadás a mi szívünkben, mert Te olyan jó vagy hozzánk. Amen.